Az egészségkód témája a kopaszodás és a hajhullás. Sokakat érdekel, és sokakat érint. Nemrégiben volt a Senior Akadémián egy előadása a dr. Mohos Anitának, ez adja majd a fő csapás irányt, és persze az, hogy mikortól beszélünk kopaszodásról, hajhullásról, mi a helyzet az időszakos hajhullással, és persze arról is beszélünk, hogy milyen megoldások vannak erre a problémára. Aki a vonalban itt van velem, dr. Mohos Anita, a Semmelweis Egyetem bőrnemi kortani és bőronkológiai klinika és a Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet adjunktusa. Halló, üdvözlöm!
Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat.
Köszönöm, hogy rendelkezésre áll. Kezdjük a legelején ott, hogy mikortól beszélünk kopaszodásról és hajhullásról. Ha jól tudom, akkor több formája is létezik, vagy több típusa is van, de beszéljünk most első körben arról, hogy mikortól van szó hajhullásról.
Normálisan és természetesen is van egy napi hajhullásunk. Naponta van, aki ezt ilyen 50-70, akár 100, de 150 hajszálban állapítjuk meg. Különböző irodalmi adatok szerint más a mérték, de azért a 100-150 hajszálnál nem lehet több a napi hajvesztésünk. Ha ez alatt van, akkor ez normális, de ez is egyéntől függ, mert van, akinek sokkal több, alapjába véve is egész életében sokkal nagyobb a napi hajvesztése, és van, akinek kevesebb. És ez attól függ, hogy kinek milyen a regenerációs készsége, mert van, akinek sok hajszála hullik, de ugyanakkor nagyon gyorsan nő a haja, szépen regenerálódik. És hát igazából a hajnál az a fontos, hogy a hajunk ciklusokban nő. Van egy növekedési ciklusa, van egy ilyen nyugalmi fázis, amikor átalakul gyakorlatilag, vagy egy átmeneti fázis is van, egy nyugalmi fázisa, amikor már nem nő a hajunk. A növekedési fázisban tartózkodik a hajunk a legtöbbet, és hogyha ez a növekedési fázis hosszú valakinek, akkor lehet, hogy gyorsan hullik a haja, de mégis, hogyha sok haja tud benne maradni a növekedési fázisban, akkor összességében a haj tömege nem változik. Tehát az fontos, hogy a haj tömeg ne változzon. Ha valakinek nagyon elvékonyodik, nagyon lecsökken a haja, akkor mindig el kell gondolkodni azon, hogy ezt mi okozza. Tehát azt is figyelni kell, hogy egyénileg hogyan változik a hajzat mennyisége.
Milyen okai lehetnek egyébként?
Ennek számos-számos oka lehet a hajhullásnak. Vannak olyan okok, amik visszafordítható okok, van, amikor van a természetes hajvesztés, akkor van olyan ok, amikor valakinek valamilyen hiányállapot alakul ki a szervezetben. Ez lehet egy vashiányos állapot, vagy vitaminoknak, nyomelemeknek a hiánya is okozhat hajvesztést. Van, amikor betegség hatására, egy betegség löki be azt, hogy sok haj átalakul, a növekedési fázisból átmegy a kihullási szakaszba, tehát akkor is lehet egy hajvesztés, de ez általában utána regenerálódik, és visszatér, tehát hogy utána normális mennyiségű haja lehet valakinek, és vannak olyan hajvesztések, amikor pedig már nem tud visszatérni, tehát vannak ilyen hegesedéssel járó hajvesztések, na azt mindig tudnunk kell, azt mindig észre kell venni, hogy ilyen foltos, gyulladással járó hajvesztés van, akkor mindig el kell menni bőrgyógyászhoz, és megnézni, hogy vajon mi áll a háttérben, nehogy egy hegesedés induljon, mert ha egy hegesedés indul, a hegekben már nem nő újra a haj, tehát ott meg kell állítani minél hamarabbi stádiumban a hajvesztés. Tehát az egy fontos dolog, hogy akkor megállítsuk. Akkor van ilyen, az immunrendszernek az autoimmun betegségek is okozhatnak hajvesztést. Erre korábban nem volt gyógyszer, de most már erre is találtak gyógyszert, amik nagyon kecsegtetőek és nagyon szép eredményeket hoznak. És van olyan, amikor mondjuk egy psoriázis, az egy gyulladásos bőrbetegség érintheti a hajat, vagy egy szeborrás dermatitis nevű betegség érintheti a hajat, a hajasfejbőrt, és hogyha egy gyulladt terület van hosszan a hajasfejbőrön, az a gyulladás előbb-utóbb érinti úgy a hajfollikulusokat, tehát a szőrtűszőket, hogyha azokat elpusztítja a gyulladás, akkor ott sem lesz utána új hajképződés. Tehát azt is mindenképpen érdemes mielőbb kezelni, nem szabad gyulladást hagyni a hajasfejbőrön. És hogyha valakinek nagyon hullik a haja, mindig érdemes kivizsgálnia, hogy vajon mi állhat a háttérbe. Ez egy nagyon-nagyon fontos, hogyha valaki azt észleli, hogy nagyon hullik a haja, érdemes elmenni és kivizsgáltatni.
Az is egyértelmű, amikor ez korból adódik, tehát amikor nem találnak semmilyen okot mögötte, viszont a páciensnek az életkora az már elért oda, hogy feltételezhető az, hogy az életkora miatt hullik a haja?
Természetesen van korra járó hajvesztés is, ami egy fiziológiás dolog. Normális esetben sosem várhatjuk azt, hogy amilyen mennyiségű hajunk volt 18 éves korunkban, nem lesz annyi 70 éves korunkra. Veszítjük a hajunkat, mert előregszenek a szőrtűszőink, egy idő után már nem tudnak olyan jól regenerálódni. Tehát sajnos, ahogy öregszik mindenünk, a hajzatunk is ugyanúgy öregszik, tehát van a korból fakadó, ez genetikailag meghatározott azért, hogy kinek milyen gyors ez. Meg természetesen van a férfias típusú hajhullás, ami érinthet férfiakat és nőket is, az pedig hormonális változások okozzák, és ott van egy genetikai, erős genetikai meghatározottság. De ezeken is minden egy picit lehet változtatni, picit lehet javítani. Tehát van egy genetikánk, ami meghatározza, hogy hullik a hajunk, és ezt tudjuk befolyásolni mi is. Kicsit nagyon attól függ, de akár olyan egyszerű dolgokkal is, hogy az életmódunk változtatásával, hogy a mozgunk, hogy egészségesen táplálkozunk, ezek mind tudnak segíteni, még a hajunknak a megtartásában is.
Az említett előadásban az is elhangzott, hogy a hajas fejbőrön összesen 100 000 szőrtűsző van. És ugye
igen,
ebből nőnek a hajszálak, igen. De hogy egy szőrtűsző 25-30-szor képes reprodukálódni. Ez pontosan mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy nagyjából, amikor a maximumon van a szőrtűszők száma a hajas fejbőrünkön, az nagyjából átlagosan 100 000 darab. És ez azt jelenti, hogy minden szőrtűszőnk, tehát van egy hajciklusunk, amit mondtam, hogy minden haj növekszik egy darabig, utána leáll, aztán szépen kihullik, aztán újraindítja magát ez a rendszer. És azt hiszem említettem, hogy ebben a növekedési fázisban általában legrosszabb esetben 2, de 5, akár 8 évig is tartózkodhat egy hajszál. Uh-huh. És hogyha ezt felszorozzuk azzal a 20-25-tel, tehát hogyha csak mondjuk az 5-öt felszorozzuk 25-tel, az már 125 évre elegendő hajat biztosítanak.
Jó, ezt akartam megtudni. Tehát igen, ez hangzik rosszul egyébként eddig.
Nem, mert általában azért 125 évig kevés ember él. Tehát azért az adatok szerint. Tehát elvileg van annyi bennünk, annyi tartalék, hogy 125-130-140 évre elegendő lehet. Csak az a probléma, hogy ezeket a hajciklusokat egy csomó minden befolyásolja. Befolyásolják a hormonok, befolyásolják a betegségek, befolyásolják a gyógyszerek, amiket szedünk. Tehát egy csomó minden tudja ezt befolyásolni, és akár rövidíthetik ezeknek a hajciklusoknak a számát, és hogyha rövidülnek a hajciklusok, akkor a 100 000 hajból nem biztos, hogy mind a 100 000 megvan még 125 éves korunkban.
De akkor, hogyha negatív módon befolyásolhatják, akkor mi az, ami pozitív módon befolyásolja? Meg gondolom, van ilyen is.
Hát, én azt gondolom, hogyha az befolyásolhatja pozitívan, tehát valószínűleg nem lehet ezt kitolni egy hajciklus 10 évre, de az, hogy ne 2 év legyen, hanem 5 év legyen, akár biztos, hogy azzal, hogyha megfelelő tápanyagok jutnak be, tehát hogy a haj növekedéséhez, a szőrtűsző jól létéhez megfelelő mennyiségű tápanyag van, akkor az segíti. Hogy ehhez mi kell? Ehhez az kell, hogy belülről úgy tudnak oda jutni a tápanyagok, hogy a vérkeringésünk jó legyen. Tehát ugyanúgy, mint hogy a szívünkre is vigyázunk, ugyanígy vigyázunk a hajunkra is, hogyha mozgunk, ha a vérkeringésünket, a keringési rendszerünket jó karban tartjuk.
Egyébként ebben segít például a fejmasszázs? Most csak eszembe jutott.
Biztos, hogy tud. Hát olyan szinten, igen, hogy a vérkeringést javítja, tehát hogyha a vérkeringés javul, a meglévő tápanyagok, amik bennünk vannak, azok könnyebben oda juthatnak. Tehát igen, egy finom, tehát nem az, hogy ilyen tépkedős hajmasszázs, egy ilyen finom kis vérbőséget okozó, biztos, hogy jó hatású tud lenni.
Beszéljünk egy picit a időszakos hajhullásról, hogy ez hány évente történik meg, vagy hogyha minden évben megtörténik, akkor mikor, és mikor érdemes orvoshoz fordulni, vagy mikor van az, hogy már nem időszakos hajhullásról beszélünk, még akkor is sem, hogyha azt gondoltuk.
Itt is visszatérnék a hajciklusra, hiszen az időszakos hajhullást, tehát hogy mindig azt mondják, hogy 7 évente megújul, vagy 5 évente megújul a hajunk. Ez azt jelenti, igen, egy-egy hajszálunk, de szerencsére nem egyszerre újulnak meg a hajszálaink, akkor lenne mindig egy kopasz időszak, hanem ezek így aszinkron vannak, de itt inkább az a kérdés, hogy akkor látjuk tömegesebbnek, ha egyszerre több haj az, ami éppen cserélődik, akkor jobban észrevehető az, hogy a hajmennyiség csökken.
Mi az, amivel egyébként legtöbbet tehetünk a hajunkért, akár télen, akár nyáron?
Hát a hajápolás is egy fontos dolog. Tehát ugye a hajmosásnak a gyakorisága, tehát az se jó, hogyha valaki túl gyakran mossa. De nekem szoktak olyan pácienseim lenni, akik mondják, hogy hát akkor el sem merünk menni, ha nem mossuk naponta. Akkor azt gondolom, hogy a pszichés állapotának jót tesz, hogy akkor mossa minden nap a haját, de nem mindegy, hogy mivel. Tehát nem szabad túl agresszív kezeléseket alkalmazni. A hajunknál ugyanaz van, mint a bőrünknél is, hogy van egy mikrobiom, ami jellegzetes a hajas fejbőrünkre, ugyanúgy a minden testrészünknek, a szájüregünktől kezdve, a genitáliánktól kezdve mindennek van egy optimális mikrobiomja, ugyanúgy a hajas fejbőrnek is. Tehát, hogyha ezt megtartjuk, tehát olyan hajsamponokat, olyan kezelőket használunk, amik ennek a megtartásában segítenek, nem ezeket gyilkolják le, akkor ezzel is segítünk gyakorlatilag a hajunknak a megtartásában. Tehát az durva kemikáliák, és ebben a hajfestéstől kezdve minden benne van. Persze természetesen ez is olyan, hogy nem szeret, ha valaki nagyon korán elkezd őszülni, nem akar senki, vagyis nagyon kevesen akarnak 30 évesen már ősztek lenni, inkább szeretnék azt, hogyha a színüket megtartanák, tehát fogják használni, csak abból is mindig arra kell törekedni, minél kevésbé ártsunk, mert egyrészt a mikrobiomnak, a hajszálak szerkezetének. Tehát erre, én ezt gondolom, hogy erre mindenképp törekedni kell. A táplálkozásnál arra, hogy amik a haj növekedéshez fontosak, hogy D-vitamin, biotin, cink, réz, megfelelő mennyiségű fehérje, hogy ezek mind meglegyenek. Ezek fontosak ahhoz, hogy jól tudjon növekedni a hajunk, és jól tartsuk a szőrtűfőinket.
Ha már megemlítette a hajmosást, az például hajmosásnak számít, hogyha valaki sampon nélkül, tehát ha csak minden nap megmossa vízzel, vagy hát víz éri a haját.
Vízura igazítás céljából.
Hát, vagy igen, de hogyha hogy egyáltalán mondjuk a fürdésekkor éri víz a hajat és a fejbőrt.
Én azt gondolom, hogy az nem probléma, hiszen tehát ha vegyszert nem alkalmaz, az nem probléma. Viszont azt mondják, hogy nem jó például vizes hajjal lefeküdni, nem jó sokáig vizesen tartani a hajat, mert például a gombák elszaporodásához vezethet. Tehát, hogy az is megboríthatja a mikrobiomot, ami gyulladáshoz vezethet, és hajhulláshoz vezethet. Tehát, hogy ilyenekre, ha figyel bárki, hogy ne legyen vizes a haja, de amikor szárítja, akkor ne nagyon forró szárítást használjon, mert azért az se jó, hogyha megégeti ott neki túl forró levegőt. Tehát így nagyon optimalizálni kell, hogy jó legyen.
Mi a helyzet a sapkaviseléssel? Hogyha mondjuk télen a hidegben valaki nem visel sapkát, akkor a hajhagymák azok meg tudnak fázni.
Biztos, hogy nem jó nekik. Tehát, tehát mindig az optimumra törekszünk. Tehát nem az optimális, hogy mínusz 6 fokot érje a hajas fejbőrünket. Tehát azt gondolom, hogy ugye gyerekkorunkban mindig azt mondták, hogy kisfiam, vedd fel a sapkádat, mert különben megkopaszodsz korán.
Aha, igen, ezért kérdeztem.
De ez egy ősi bölcsesség, és nem attól, nem jó, biztos, hogy nem jó az, hogyha valaki nagyon hidegben nem visel sapkát. Tehát ez mindenképpen úgy jó, hogy az ereket, tehát hogy a hideg ne szűkítse az ereket egy idő után. Tehát, biztos, hogy nem jó az, hogyha valaki nem visel sapkát nagyon hidegben. Van mindenkinek persze az optimális hőfok, van, aki már 5 fokban úgy érzi, hogy fázik a feje, az vegye fel a sapkát, vagy 10 fokban is vegye fel, de mínuszokban én azt gondolom, hogy érdemesebb sapkát viselni, és nem jó meghűteni a hajhagymákat.
Most a hajhullás kapcsán az előzményekről, az okokról beszéltünk, viszont egy picit térjünk ki arra is, hogy ha már megindult a hajhullás, akkor arra milyen megoldások létezhetnek. Akár életmódbeli változtatással, akár beavatkozással, már hallok, látok ilyen hajbeültetéseket is, szóval picit hozzuk képbe a hallgatóinkat, hogy mi az, ami káros, és mi az, ami jótékony hatású.
Jó, hát szerintem ugye az életmód, persze, helyes táplálkozás, mozgás, stressz kerülése, az nagyon fontos. Nekem nagyon sok olyan betegem van, aki úgy jön, hogy egy komoly stressz hatás után indul neki egy nagyon durva hajvesztése, tehát arra is oda kell figyelni. Akkor az ilyen hirtelen nagy fogyások, tehát ilyen nagy 10-15 kilós fogyások, azok is rosszat tesznek. Tehát hogyha valaki életmódot kell változtatni, nem hirtelen drasztikus fogyókúrákat, hanem akkor egészséges minőségi étkezés mellett kell a súlyt csökkenteni. Megfelelő mennyiséget kell aludni. az is nagyon fontos, a jó minőségű alvás. És akkor ezek, amit tudunk tenni, és utána hozzátesszük azt, hogy ha úgy is hullik a hajunk, akkor ehetünk hajvitaminokat, ezeket kombinálhatjuk mindenféle ilyen hajbedörzsölőkkel, amik természetes anyagból legyenek inkább, de bevizsgált anyagok, tehát tehát azt meg kell nézni, hogy mi az, amit használ. Jó minőségű sampon, ami ugye mondtam, hogy nem bántja a hajas fejbőrnek a mikrobiomját, vagy a közegét, akkor azon kívül, hogyha még mindig hullik a haja valakinek, mindenféle gyógynövényekkel is szoktak próbálkozni. Ezek közül is van egy csomó, aminek bizonyított a hatása. És hogyha ezek még mindig nem hatnak, akkor vannak invazív kezelések is, vannak, és nagyon szerintem egy jó pufa dolog, és nagyon szép eredmények vannak vele, ilyen mini-invazív kezelések, mint például ilyen apró mikrofűs kezelés, van, amikor ilyenkor még bejuttatnak különböző anyagokat, mint például a mezoterápia kapcsán, akkor most nagy divat, és tényleg szép eredményeket ad a Dracula terápia, annak van többféle módja, azzal is lehet próbálkozni, de persze mindig optimális legyen az elvárás, tehát ne azt várjuk el, hogy 3 szál hajból lesz egy óriás Tina Turner frizura, mert mindig optimálisan, mindig racionálisan kell az elvárásokat felállítani, és akkor ezek tényleg jók tudnak lenni. Felkentik a vérkeringést, jó anyagokat visznek be lokálisan, a haj fényét emelik, a hajhullást tudják csökkenteni, van, amikor a haj újdonképződésében is nagy részt tudnak segíteni, tehát ezek jó dolgok. Ha ez megint nem segít, akkor utána jön a hajtranszplantáció lehetősége, aminek azért az ára az azért sokszor korlátozó lehet, meg nem mindenkinek, tehát az jó helyen kell jól megcsináltatni, de az is nagyon szép eredményeket tud hozni. És akkor, ha már semmi sem, de mégis szeretne hajat valaki, akkor mindenféle pótlások, hajpótlásokkal is lehet segíteni a hajdúságát megőrizni, vagy fölturbózni.
Marad bennem ugye, legvégére egy utolsó kérdés, a fodrász. Ugye, hogyha a haj egészségéről beszélünk, akkor a fodrásznak milyen felelőssége van ebben, és az előbb említette itt a gombákat. Például ettől kell félnünk, hogy az előttünk lévőnek a haján volt valami, és azt mi elkaphatjuk a fodrászolló segítségével?
Hát általában nem úgy szoktuk elkapni, általában a saját flóránknak egyes tagjai tudnak elszaporodni, illetve gyakran a kisállatoktól, tehát nem olyan gyakori azért a hajgombás fertőzése, de a kisállatoktól, hogyha azoknál látunk olyat, hogy ilyen szörvesztéses területek, onnan sokkal könnyebben elkaphatunk olyan gombákat, amik veszélyesebbek. Tehát persze a fodrásznak is természetesen tisztán kell dolgoznia, ha valakinek sebes a feje, akkor azért utána fertőtlenítse le, tehát vagy szóljon neki, hogy akkor menjen bőrgyógyászhoz. Tehát van felelőssége a fodrásznak, hogyha lát kopasz foltot, akkor is el kell küldeni a pacienst, ilyesfajta felelőssége is van, de természetesen tiszta eszközökkel kell dolgoznia. De azért nem kell attól rettegni, hogy a fodrásznál fogunk elkapni valami durva gombás fejbőrbetegséget.
Hát köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Dr. Mózs Anitával, a Semmelweis Egyetem bőrnemi kortani és bőronkológiai klinika és a Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet adjunktusával beszélgettem. Ez volt már az Egészségkód. A Szabad Esésben folytatjuk hét után a műsort.